A Lukács evangéliumából az első 6 verset, valamint a 11. és 12. verseket fogom olvasni. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok zsidó kegyes férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól, és álmélkodtak mindnyájan, és a nagy zavarban ezt kérdezgették egymástól. Mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva ezt mondták, édesbortól részegettek meg. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, befogadását. Jöjjetek fennállva most ezért imádkozni. Örökkévaló Istenünk, nagy dolog megállni a te jelenlétedben és a te színed előtt, főleg akkor, amikor nagyon jól ismerjük a belső vívódásainkat, tusakodásainkat. Úgy illenék, hogy valahogy elrendezzünk magunkban mindent, mikor a te szent színed elé lépünk, nem mindig sikerül ez így. Inkább itt van bennünk mindaz, ami már felgyűlt, ami már megint követeli tőled a megoldást, amely bennünket is lelkileg is feszít, és azt gondoljuk, hogy az emberi lélek nem végtelen, nem bír ki mindent, és szükségünk van a te erős lelkedre. Krisztus, amikor itt volt ebben a földi világban, és ránézett az övéire, a tanítványaira, akkor azt ígérte, hogy nektek pártfogót fogok küldeni, mert látta a szükségeiket, látta a nyomorúságaikat, látta a megerőtlenedésüket. Erre a pártfogóról, vigasztaló lélekre várunk ma mi is, hogy megújuljon az életünkben, hogy újból megerősítsen azokra a küzdelmekre, amelyeket belerendeltél a mi életünkbe, és amelyeket el kell fogadnunk tőled. Köszönjük, hogy ehhez olyan jó igét, útmutatást tudsz mindig adni, amely által megerősíted bennünk mindazt, ami megfáradt, meggyengült már. Most is kérjük a te igédnek világosságát, tüzét, add, hogy vezesse az életünket és megelevenítse azt. Így kérünk, mint ünneplő gyülekezet, add a te lelkedet ide közénk, hogy háladással és dicséretmondással tudjunk előtted tiszteletet adni. Légy itt közöttünk, áldj meg minket szent jelenléteddel. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk közösen a 189. dicséretünkkel. A 189. dicséretünket énekeljük, szép pünkösdi énekünket. E pünkösd ünnepében, e pünkösd ünnepében zeng nyelvünk dicséreti. alapigénket a Lukács evangéliumából hallgassuk meg, a 12. résznek a 49., 50. és 51. verseit olvasom. Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna. Keresztséggel kell azonban még megkereszteltetnem, és mennyire szorongok, míg ez végbe nem megy. Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem, mondom nektek, hanem inkább, hogy meghasonlást. Amen. Pünkös ünnepében teljes tévedésbe esnénk, hogyha arra tennénk a hangsúlyt, hogy a pünkösd első csodája micsoda új és nagy ajándékot hozott ennek az ember világnak az életébe, azáltal, hogy az Isten szent lelkét kiárasztotta. Hiszen az Isten szent lelke kezdettől fogva való, a Biblia maga is így számol be, hogy még semmi nem volt a világon, nem volt semmi még a földön sem, az Isten szent lelke már ott lebegett a vizek felett. Mégis érezzük, hogy valami mégis olyan történés van ebben a pünkös csodában, ami meghatározza az azon túli időket. A teljességnek valami olyan formájában jelenik meg az Isten ereje és lelke ebben a világban, amit azóta is vágyva vágynak azok, akik oda próbálnak jutni az Isten közelébe. Azért mondom ezt így, mert emberi léptékekkel és emberi gondolatokkal közelítünk mi az ismeretlen Isten felé, de van egy olyan pillanat az ember életében, amikor az Isten maga megragadja az embert, és akkor valami különös csoda dolog történhet, mert attól kezdve az egész élete egész más erőknek a terében zajlik, egész más erők mozgatják. Az ember életének néhány pillanat az, amikor ezt úgy igazán mélyen megtapasztalja. A tanítványoknak ez az első pünkösdi ilyen lehetett. A pünkösdi történet felolvasását mindenképpen szükségszerűnek láttam. Bibliaolvasó kalauzunk is a mai napi igének rendeli. Mégis most egy más pünkösdi hangvételt is szeretnék megszólaltatni. Maga Jézus beszél erről, és ezt olvastam az alapigénkben. Egészen máshogy hangzik talán, mint az, amikor az ember arra pünkösdi vigasztaló lélekre úgy tekint, mint amely a törékeny emberi élethez hozzárendelődik automatikusan, és attól kezdve meggyógyul az ember élete kívül és belül. Jézus azt mondja, azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna. A tűz jelképe a Bibliában visszatér, és nem szabad elválasztani egymástól azokat a jelentéseket, amelyeket hordoz. A tűz egyben ítélet képe is, és egyben mégis valahol az Isten szent lelkének, annak az erejének a képe is. És ez a kettő együtt valósul meg. Jézus maga is így látja a maga küldetésében. Azért jöttem erre a világra, hogy hozzak valami olyasmit, ami abban a világban meghasonlást támaszt. Noha nagyon szép igék vannak, és maga Jézus is így fogalmaz a küldetésére, hogy nem azért jöttem, hogy én elítéljem itt az embereket. De ő maga is nagyon jól tudja, hogy ha ő valamire igent mond, akkor sok dologra közben nemet is mondott ezáltal. Amikor Jézus ezt megfogalmazza, akkor valami olyasmit fogalmaz meg, amit csak ő ismer, amit csak ő tud elhozni, csak ő tud adni. És erre az ígére most figyeljünk így, és nézzük meg ezeket a lépéseket, amelyekről az alapigénk beszél. Azt mondja, hogy azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre. Amikor keresztelő János keresztel, és sokan mennek hozzá, és megbánják a vétkeiket, és szükségszerűen azt érzik, hogy az Isten kezébe helyezzék az életüket, mert csak az Isten tudja megbocsátani a bűneiket, megjavítani az elromlott helyzeteket az életükben, akkor ők emberi igyekezettel állnak oda a vízbe, és erre azt mondja János, hogy én vízzel keresztelek. Én adom annak a jelét, hogy az Isten mindenkit fogad, aki hozzáindul. De jön valaki utánam, aki tűzzel keresztel, aki szent lélekkel keresztel. Nagyon nehéz ez az ige, és sokszor nem értjük, hogy mi a kettő között a különbség. A gyakorlatunkban igen erősen elválik, kisgyermekeket keresztelünk, akik az Isten közelébe azért kerülnek, mert a szülő idehozza. Vajon az ő életében mikor valósul meg az, hogy Jézus is megkereszteli ezeket a gyermekeket? Lehetne itt teológiai vitákat tartani erről, hogy mikor, melyik történik meg az ember életében, és erre most én egyáltalán nem szeretnék kitérni. De valami szükségszerűség van mégis mindezek mögött, amit az életünk követel meg. Megvan nekünk az igyekezetünk a tanítványi létben. Úgy érezzük, hogy ez muszáj hozzá kapcsoljuk az életünket, mert ez a mester nem akárki, és nem akármiről beszél. Valahogy így fogadjuk a Jézusi tanításokat is, így próbálunk ezen az úton járni. A tanítványok is Jézus mellett eltöltött időt így értékelték magukban. Ők hitre jutottak, volt hitük a mesterben. Volt bizonyságuk, voltak döntéseik, amiket ezzel kapcsolatban meg kellett hozzanak, mert kényszerültek arra, hogy meghozzák. Azt mondják a tanítványok, mi mindent elhagytunk, érted, utánad mentünk, mink lesz ezután? Olyan döntéseket hoztunk, ami az egész életünket megváltoztatta. Noha ezek mögött, a döntések mögött van elköteleződés, van Istenhez való ragaszkodás, mégis úgy tűnik és úgy látszik, hogy ez még mindig csak egy emberi oldal. És ezt Jézus végig jól látja. A tanítványok nem kapnak szent lelket pünkösd napjáig. Mégis tanítványok. Nem kell itt értékrendi különbségeket tenni, csak azt megérteni, hogy van egy emberi igyekezet, ami vágyik az Isten felé vissza, és utána van egy rajtunk teljesen kívülálló döntése az Istennek, amikor azt mondja, hogy valakinek a lelkét megragadom. Mi a kettő között a különbség? Az a különbség, hogy a tanítványok is eddig a Jézus ügyét szolgálták. Amit Jézus mondott, azt kellett megtenni. Amit Jézus mutatott, azt kellett lemásolni. De amikor a pünkösdi lélek leszáll a tanítványokra, akkor ez már nem a Jézus ügye. Ez a saját ügyük. Ez már belülről kezdi égetni őket. Itt már érzik a maguk helyét, érzik a maguk feladatát, a küldetését, és valahol ez egy hatalmas nagy váltást is hoz az ember életében. Jó Jézus tanítványok vagyunk. Ezt senki nem vonja kétségbe. Nagyon jó az igyekezetünk, megfogjuk a Bibliánkat, kinyitjuk, belelapozunk, megtanultunk belőle sok-sok helyzetet kezelni. Mind igaz, mind jó. A kérdés mégiscsak az, hogy én ezt ilyen tanításszerűen, néha kötelességszerűen, talán iskolás rendszerszerűen csinálom, ez vajon elég-e az én életemre? És nyilván, hogy ez valamiféle kezdeti lépés ahhoz, hogy felkészülten álljak arra a pillanatra, amikor az Isten azt mondja, hogy az ő lelkét adja az övéinek. Jézusban mindig csodálták a tanítványok a tüzet. Csodálták azt a lelkesedést, azt a nekiveselkedést, azt a hozzáállást, hogy nem baj, valahol ennek is az Isten tervébe szerepelnie kell. És Jézus így megy oda beteghez, halotthoz, nyomorult emberhez, örvendezőhez, mindenkihez így megy oda. Csak csodálni tudjuk mi is azt, hogy honnan van ez a lélek. Hogy ő mindent így lát, hogy az Atya akaratában ott van benne, és ott van elrejtve az értelme, a titka, a lényege az egésznek. Még akkor is, amikor Jézus itt azt mondja, hogy annyira vágyom, hogy már ez az egész kirobbanjon, lángoljon, de azt is tudom, hogy előtte még keresztséggel kell megkereszteltetnem. Jézus tudja, hogy még előtte van a szenvedés ideje. De azt is nagyon jól tudja, hogy a lélek munkájához még ez is hozzátartozik. Szeretném, ha már lángolna. Egy szent türelmetlenség van már benne is, hogy mikor lesz a világban annak a teljessége, amit úgy Isten igazán munkálni akar, és emberi életekben ez mikor fog tényleg úgy megvalósulni. Tűz, láng, égés, odaadás nem nagyon jellemzik az életünket. Megfáradás, az igen. elcsüggedés, valamiféle reményt vesztettség, mind-mind sokkal közelebb áll hozzánk. És persze, hogy közelebb áll, mert mi ebben a világban élünk, és mindkét lábunk ebben a világban áll. Amikor Jézus megérkezik, akkor ezt érezzük, ezt a feszültséget, hogy ő nem ennek a világnak a működése, az elvei szerint látja a dolgainkat, hanem valahol egész máshonnan, az Isten országa felől. Sok ember abba a tévedésbe esik, hogy a lelkesedést kell visszaadni. Fontos dolog a lelkesedés, de a lelkes ember és a szent lelkes ember az nem ugyanaz. A lelkes ember az önmagából keres, és mindig próbál tartalékokat felhasználni újabb célokra, újabb kilátásokra, újabb megoldásokra váró dolgokat helyre rakni, próbálkozik a maga erejével. Az Isten szent lelke az kívülről jön az ember életébe, az nem belőlünk kell előbányászni, hanem az az Isten ajándéka. Nem vagyunk a birtokába. Amikor a tanítványok pünkösd napján együtt voltak, mi mindig a történetnek abba a részébe akarunk bekapcsolódni, hogy is megjelentek a lángnyelvek. És elfelejtjük elolvasni előtte, hogy a tanítványok együtt voltak, és imádkoztak. És ki tudja, hogy mi volt ebbe az imádságba, nincs ez ideírva. De ebben van valami tusakodás, van valami kérés, van valami égető dolog, ami miatt ők fohászkodnak. Talán épp az, hogy hol van, Uram, a te szent lelked? Mikor jön már, hogy megerősítsen engem? És nekünk nincsenek ilyen égető imádságaink sokszor. Mi nem így kezeljük ezt a dolgot, mint élet-halál kérdést, mint az életünk egyik legfontosabb helyzetét. Olyan imádságok, ahol az ember küzd, verejtéket izzad, ahol meg akarja győztetni magát az Istennel. Ritkán fordulnak elő az életünkben. Néha érdemes elővenni egy-egy reformátornak, vagy valamilyen nagy embernek az imádságait, élettörténetét, és úgy végigolvasni azt, hogy miben is állt az ő hitük. Hogy hogyan keltek hajnalba, és térdepeltek le az ágyuk mellé, és küzdöttek meg az Istennel bizonyos helyzeteket, azért, mert érteni akarták, azért, mert keresték benne önmagukat, azért, mert egyszerűen azt követelték az Istentől, hogy adja nekik az ő lelkét, hogy tudják végezni azt a feladatot, amit az Isten rájuk bízott. Enélkül nincs élet. És a pünkösdi léleknek ez a megelevenítő fuvallata, ami nem csak egy gyengéd szél, amely megsimogatja a tanítványokat, nem csak egy csendes hang, amely megbizsergeti belül a lelküket, hanem szélzúgásról vagy szélrohamról olvasunk itt. És arról, hogy ez a tűz, ez valami félelmetes jelzés is az életükben, hogy de vigyázzatok, mert közben a Szentlélekkel együtt eljött az Istennek az az utolsó ideje is ebben a világban, ahol megkülönböztetődnek a dolgok. Mi az Isten szerint, és mi a nem Isten szerinti. Ha valaki tovább olvassa az alapigénket, azt mondja Jézus, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem ezért jöttem, meghasonlást hozok. Szükségszerűen hozom, nem azért, mert ezt akarom hozni, hanem azért, mert az Isten lelkétől vezérelt ember el fog válni az Isten lelkétől nem vezérelt embertől. És ott hasadások vannak. Jézus így folytatja, hogy a családban az öt ember meghasonlik, kettő a hárommal, az apa a gyermekével, a gyermek a szülővel. Azért, mert az Isten lelkét az egyik hordozza, a másik nem hordozza. Az égő lelkű ember mindig más, mint a nem égő lelkű ember. Nem lehet mindent mindennel megbékíteni, ezt mondja el itt Jézus. Az egész életünket és nagyon sok energiánkat ez emészti fel, hogy ezzel próbálkozunk megbékíteni olyan dolgokat, amelyek nem megbékíthetők egymással. Az Isten szerint valót megbékíteni a világ szerint valóval. Az Isten lelkének a munkáját megbékíteni a saját önző akaratommal. A jót megbékíteni a rosszal. A bűnt megbékíteni az igazsággal. Azt mondja Jézus, nem megy. Hiába is erőlködök. Mint ahogy az egészséget sem tudom megbékíteni a betegséggel. Az két teljesen különböző állapot. Mind a kettőben ott van az Isten. Mind a kettőben az emberért harcol. De mind a kettőben ott hordozza az ítéletet is. Meg kell gyógyulni még idő előtt. Legalábbis úgy, ahogy aztán oda lehet állni az Isten szín elé. Lehet itt már nem testi betegségekre utalok, hanem inkább azokra a lelki nyomorúságokra, amelyek végleg elválasztanak attól az élettől, amit az Isten nekünk készített el. Ami az örök élet, ami az Istennek a legnagyobb ajándéka, ami Szentlélek nélkül nem elérhető, amibe lelkesen nem lehet bejutni. Csak úgy, hogy én jóval akarom meggyőzni az egész világot, és bebizonyítom azt, hogy jó ember vagyok, kevés az oda. Meghasonlást támasztok ebben a világban. És ennek a meghasonlásnak nem az a célja, hogy mi kétségbe esünk, és már most temessük a kapcsolatainkat, hanem azt jelenti, hogy láttatja velünk közben az Isten a célt. Látni kell azt, hogy kik tartoznak az Isten közelébe, hogy láthassam azokat is, hogy kik azok, akikhez az Isten lelke még el kell érjen. És nagyon jó kell benne lássam én magamat is, hogy én hol vagyok. Nem szeretem ezt a kifejezést, de így érthető talán, hogy melyik oldalon állok. Hogy még értem kell küzdeni az Isten szent lelkének, vagy én tudok küzdeni az Isten lelkével. Másokért, az önmagam megmaradásáért, az Isten országába való biztos helyen megtartásáért egyáltalán nem mindegy. És a tanítványok szép pünkösdi történetében mindig is azt csodáltuk, hogy megnyílnak az ajtók, hogy erő áramlik az erőtlen testekbe, hogy megvigasztalódnak, hogy fölállnak, kimennek, odaállnak emberek elé, és azt mondják, hogy de van Isten, de van Krisztus. Lehet, hogy megfeszítették, lehet, de akkor is feltámad, itt van a világban, az ő lelke munkálkodik, és ettől kezdve ez éltet bennünket. Éltet bennünket ez az üzenet, vagy nem éltet bennünket? És ne gondoljuk azt, hogy mi meg tudjuk oldani, hogy éltessen önmagunkban ez. Ez nem más, mint ilyenkor egy alázatos térdre borulás az Isten előtt, és annak a kérése, hogy ha ezt nem adod nekem, akkor minden emberi igyekezetem, küzdésem hiába való volt. Add nekem, hogy én is így tudjak élni. Én is így tudjak lángolni. Én is így tudjak égni. Mindenféle tekintetben, mert ez nem az öröm lángja mindig, hanem a küzdésben is. Hadd égessen az, hogy én azért küzdök, mert ennek a küzdésnek kell legyen egy célja. Akár az én üdvösségem, akár a másiknak az üdvösségéhez való közelebb juttatás, akár ennek a világnak egyszerűen a megmutatni akarása, ami az Isten világa, egy egész más világgal szemben. A pünkösdi csodában az Isten ezt akarja közelebb hozni hozzánk, és mikor most elcsendesedünk és odaállunk az ő színe elé, akkor kérjük azt, hogy legyen ez a törékeny emberi élet, azzal a törékeny testtel, minden nyomorúságával együtt, amiben élünk, mégiscsak az Isten szent lelkének a temploma. Hogy azt fel lehessen ékesíteni, hogy az dicsőséges tudjon lenni, és annak ígérete szerint helye legyen az Isten országában. Amen. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, a pünkösdi lélek csodáját mindig valami áhítatos lélekkel vágyjuk, és valami olyan felmelegítő, hatalmas nagy csodára várunk benne, ahol pillanatokon belül helyére kerül minden az életünkben, és gyógyulásra fordul egy beteg élet is akár. Most mégis valami egész más tapasztaltunk meg a Te igéden keresztül, amelyben úgy szólítottál meg, hogy az a bölcs mértéktartó hit élet, amit mi akarunk élni a Te közeledben, az nem mindig tartható, hanem sokszor a Te tüzed mindent feldúl, mindent felperzsel, utakat és lehetőségeket, amelyekkel mi mindig számolni akartunk, és úgy gondoltuk, hogy erre mindig is lehetőségünk kell legyen. A Te lelked az, amely teljesen át tud írni minden törvényt, a lelkünkben is, és minden gondolatot. Köszönjük, hogy ennek a tűznek a nyomán mégis új élet fakad. És ennek az új életnek egyedül Te lehet maga a kiinduló pontja. Így várjuk most is a Te lelkednek azt az erejét, amely valósággal el tud tölteni minket, amely meg tud nyitni új utakat és új távlatokat, amely fel tudja emelni a szemünket onnan, ahol csak földit látunk, oda, ahol mennyei valóságok is vannak, ahol meg tud elevenedni minden olyan nyomorult élet, amely már feladta a küzdelmet és reményt is veszített. Add, hogy Jézussal együtt mi is vágyjuk azt, hogy ez a világ lángokban álljon, és benne a mi lelkünk is a Te tüzettől, amely ki akar robbanni belőlünk, és amely akar valami csodaként lángolni úgy ebben a világban, hogy világosságot is gyújtson. Így imádkozunk azokért a szolgálatokért is, amelyeket ránk bíztál úgy, ahogy egykor a tanítványokra, hogy menjünk el és tegyünk tanítványokká minden népeket, hogy egyszer majd előtted mindannyian együtt tudjunk neked dicséretet énekelni és zengeni. Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy minden küzdelmen keresztül mégiscsak önmagadhoz akarsz vezetni bennünket, és így kérünk most azokért is, akik megküzdik és megharcolják a maguk testi és lelki harcait is. Így imádkozunk betegeinkért, így imádkozunk azokért is, akiknek egyre forróbbak lesznek az imádságai, és egyre perzselőbb az a tűz, amely hozzád közel viszi őket. Így imádkozunk azokért is, akik mindig hordozzák a múltnak is, a fájdalmait is, a nyomorúságait, nehézségeit, emlékeit. Mindannyiunknak adj békességet. Nem azért jöttél, hogy olyan békességet hozza földre, amely nem ad nekünk végső megnyugvást, hanem olyat, amely belőled való békesség, amely harcokon és küzdelmeken keresztül vezet sokszor. Mégis arra kérünk, hogy Te szent lelked ereje hadd áradjon most az életünkre, formálva és megújítva azt. Kérünk, hogy maradj velünk továbbra is, hordozd irgalmadból, kegyelmedből életünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Isten békesség, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.